Mennyei édesatyánk, magasztal a lelkünk, amiért egész nap folyamán tapasztalhattuk, hogy teljesíted ígéretedet, velünk vagy Jézus Krisztusban minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy a te áldott lelked ezt bizonyossá teszi bennünk. Köszönjük, hogy újra és újra van üzenetet számunkra. Köszönjük, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt, azokat készíted, és már el is készítetted a téged szeretőknek. Köszönjük néked, Istenünk, hogy ilyen reménységgel haladhatunk pályafutásunk útján előre, a te segítségeddel, míg nem megérkezünk te hozzád az örök boldogságba. Add, hogy ez befolyásolja a mi véges életünket is, hiszen ezek a cselekedetek határozhatják meg azt, hogy hova kerülünk majd halálunk után. Add, hogy a te szent lelked világítsa meg értelmünk szemeit, hogy megláthassuk és értékelni tudjuk mindazt, amit küldesz számunkra ígédben. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, alapígeként a sok igét összesűrítő hitvallásunk 20. tételéből idézek néhány megállapítást és néhány igét ennek igazolására, amelyet fennállva fogunk meghallgatni. Így hangzik a 20. tétel első verse, első mondata: hisszük, hogy az ember élete a halállal nem ér véget. És ehhez az igét az ismerős Jób könyvéből, Jób 19:25-27-ből idézem: mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent, saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. A halálban a lélek külön válik a testtől. Prédikátor könyvének 12. fejezetéből: a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Az elhunytak lelke tudatos állapotban van, és így a hívők lelke azonnal élvezi a megváltottak örömét, a hitetlenek lelke pedig szenved. A hozzávaló ige majd így szólt, tudnélik a lator: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük drága ígéreteidet, és mi magunk is elvállalnánk ezt a drága ígéretet, amit a latornak adtál: ma velem leszel a paradicsomban. De a velem az már itt is megvalósulhat, mert ha veled vagyunk ide át, akkor veled leszünk oda át is, amiképpen az utolsó órájában megtérő latornak is ez lehetett az osztály része. Köszönjük, hogy mi már olyan sok mindent ismerünk. Köszönjük, hogy életünk eddigi folyamán velünk jártál, gazdagítottál ezekkel az ismeretekkel, amelyek az örök életet bizonyítják, és az ebben való hitünket szilárdítják. Könyörgünk hozzád most is, küld a te szent lelkedet, aki elvezet bennünket minden olyan igazságra, amit még be tudunk fogadni, és hiszük azt, hogy amit most nem tudunk, majd egykor színről színre, téged látva megismerhetünk. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, nem győzök eleget hálát adni a mi Biblia alapján épülő hitvallásunkért, amely a bibliai igazságokat, a legvégső, legtitkosabb igazságokat is olyan világosan egyértelműen tárja elénk, amelynek vonalán érdemes tovább haladnunk, mert ez az út vezet a mennybe, ez az út vezet az örök boldogságra. Erről mondja már Mózesnek az Isten, hogy ne hajolj el attól se jobbra, se balra. Én ezt úgy szoktam értelmezni, kedves testvéreim, hogy sem a törvényeskedők vonalára ne hajolj el, sem a rajongók vonalára ne hajolj el, mert ők is megérkeznek, de kerülő úton. Az egyenes út a legegyenesebb, és ezt az egyenest az írott ige mutatja meg számunkra, és az az ihletet összesítés ennek az igének, amit kezdettől fogva nem csak a mi baptista hit elődeink, hanem a Biblián induló, Biblia lapjain induló keresztény egyháztörténelem is bizonyít. Ezeknek az igazságoknak a nyomán halad előre. És maga a reformáció is ebbe tért vissza, reformálódott a Biblia igazságaihoz, amit most röviden hallhattunk is. Persze vitás kérdések lehetnek, de akárhogy forgatjuk például Jobbnak ezt a mondatát, mindig valami plusz igazság jön ki belőle. Mielőtt azonban erre rátérnénk, hadd helyezzem be ezt az egész ige szakaszt, vagy ige szakaszokat, ami mostani állapotunkban, az adventbe. Tudnunk kell azt, de hiszen tudjuk is, hogy az advent beteljesedése Jézus Krisztus második eljövetelével veszi igazán kezdetét. Akkor teljesednek ki igazán azok az ígéretek, amelynek nyomán haladunk, amelyeket már Ézsaiás próféta által is, és amelyeket a többi próféta, illetve evangelista által följegyeztetett Isten szent lelke, ami számunkra. Itt van például, amit említettem, meg olvastam is alapigeként a Jóbi ige, az ember élete a halállal nem ér véget, azonnal már az Ószövetségből alátámasztja Jób. Azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por felett. Szinte eszébe jut az embernek az új szövetség ige, amit éppen a megváltó mondott, én élek, és ti is élni fogtok. Ha ő megáll a por felett, akkor ő él, és ha én meglátom őt, akkor én is élek. Én élek, és ti is élni fogtok. Ilyen távlatai vannak a hívő embernek. És azt mondja, nem úgy, hogy testileg. Ha ez a bőröm lefoszlik is, durvább hasonlattal mondja a Károli Biblia, testemben látom meg az Isten. Na, testemben. Ott azt írja, hogy testem nélkül látom meg az Isten. Hát testem nélkül hogy láthatom meg? Hát nyilván lelki módon, lelki szemeimmel. És akkor miért mondja itt az új fordítás, hogy testemben látom meg az Istent? Mert nem is tudja elképzelni a látást másképp az ember, mert az emberhez, hogy ember legyen, nem csak a lelke tartozik hozzá, hanem a teste is. Tehát Jobb már a feltámadásban is reménykedik, amikor megkapja az új testet, és úgy is megláthatja az Istent. Tehát nem kevesebb, nem is több, csak kiegészül az új fordítás ezáltal, a látás által a régivel. Saját, magam látom meg, tulajdon szemeimmel, nem más, és akkor megint visszatér, bár ez mégsem testi látás, mert a veséim is megemésztetnek. Tehát tudom, hogy testem földbe száll, de én élek tovább, és a mennyben Isten ad nekem sokkal dicsőbb ruhát. Aztán még, amivel most délután szeretnék még foglalkozni, hogy az elhunytak lelke tudatos állapotban van. Át meg átjártam, nem most már évtizedekkel ezelőtt, hitvallásunknak ezt a tételét, és mélységesen hiányoltam benne, belőle, a gazdag és a Lázár történetét. Vajon miért nem írták bele? Hiszen ez bizonyítja leginkább, hogy két helyre kerülnek azok, akik itt elhunynak, aszerint, hogy miképpen cselekedtek, miképpen éltek ezen a földön. Aztán hamar rájöttem. Valószínűleg azért nem került bele, hogy ne tudják támadni ezt a hitvallást azok sem, akik azt mondják, hogy az csak példázat. Tudnélik, mind a mai napig ez ilyen támadásoknak ki vagyunk téve. Mi viszont hisszük és valljuk a Biblia alapján, Jézus Krisztus gyakorlati tanításai alapján, hogy a példázatok óriási kincsestárai a Bibliának. Tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Azon felül meg vagyunk róla győződve, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus még példázataiban se hazudott. Tehát valóságot tükröz a gazdag és Lázár példázata is. Tudatos állapotban van a gazdag is, a Lázár is. Ugye? Az egyik vitetik Ábrahám kebelébe, amint a múltkor említettük, ez az ószövetségi fogalmak szerint az üdvösség helye, Ábrahám kebele. A másik pedig nem évezredek után, abban a pillanatban ott más időhatárok, azaz ott időtlenség van. Tehát mindegy, hogy mennyi idő telik el itt ezen a földön, ők már nem ezen a földön vannak, ahogy mondjuk közismert, ők már a túlvilágon vannak. Ott már többé idő nincsen. Tehát abban a pillanatban fölnyitja a szemét, mert a hívők lelke azonnal élvezi a megváltottak örömét, tehát Lázár vigasztaltatik. Amaz pedig gyötörtetik. Egyébként Lázárnak a neve Eleázár azt jelenti, hogy az Istennel járt. Ott nincs abban a példázatban kisarkítva, hogy mi módon járt Istennel, de a neve azért bizonyítja. No meg az is bizonyítja, hogy ő oda került szemben a másikkal. Pedig a másik semmi tevőleges bűnt nem követett el, a gazdag. Semmit. A 10 parancsolatnak egyetlen igéjét nem szegte meg, ott aszerint. Egy dolgot nem tett. Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nem csak tevőleges bűnök kerülnek ítéletre az eljövendő világban, hanem az úgynevezett mulasztási bűnök is. És a legveszedelmesebb bűnök, ezek a hívő ember számára mutatkoznak bűnnek. Mi már nem úgynevezett cégéres bűnöket követünk el, hanem mulasztási bűnöket. Bizony, testvéreim, sokkal több jót tehetnénk annál, mint amit teszünk, nem ulasszuk el. Tudatos állapot tehát mind a kettő, hiszen mennyire tudatos? Hát értelmesen beszélget Ábrahámmal a pokolból, a gyötrelemnek a helyéről halála után, hiszen azután következik, hogy meghala a koldus is. Meghala a gazdag is, ugye? És már a következő pillanatban tudatos állapotban van mind a kettő. És ez a tudat az egyiket vigasztalja, a másikat gyötri. Azonnal lélekmentő akar lenni. Csak hogy ezt a lélekmentést hol kellett volna elvégeznie? Hol van a helye a lélekmentésnek? Oda át? Nem, testvéreid. Itt, amíg itt élünk. Ő maga mondja, hogy van még 5 testvérem, küldj valakit a halottak közül. Halottak közül küldeni. Hát ha halottak halottak, akkor azok nem mozdul, azok nem lehet küldeni. Tehát a halottak valamilyen módon egy más létformában élnek. Ábrahám, Isten választott barátja, ott is az üdvözült Ábrahám, erre nem hajlandó. Azt mondja, olyan közbevetés van közöttünk, hogy onnan ide és innen oda nem mehetnek, de a földre sem mehetnek. És itt egyértelműen elítéli a spiritista mesterkedést. Nem jöhet. Egy dologra rámutat viszont. Előre mondja, van Mózesük és prófétáik, ez a két próféta már akkor írásba volt, ismerték, hiszen már Mózes könyvében megvan, hogy írd meg ezeket a dolgokat. Hát Mózes törvényét nem tudták volna tanítani, nem tudták volna magyarázni, ha nem lett volna írásba. Tehát ez írásba volt. Illés próféta, Ézsaiás próféta is írásba volt, hiszen az Úr Jézus, amikor bemegy Názáretbe, kezébe adják Ézsaiás tekercsét. Az írott igét, és aszerint magyarázza az igét. Van Mózesük, és vannak prófétáik, ha azokra nem hallgatnak, azokra se fognak hallgatni, aki a halottak közül megy. Tehát az írott ige nagyobb hatalom, mint a spiritizmus, nagyobb hatalom, mintha a halottak közül jön el valaki, de ha nem úgy vesszük a halottak közül visszajövőt, hát ki jött vissza a halottak közül? Maga Jézus Krisztus visszajött, és hittek neki? És hisznek neki? Nem hisznek. A halottak közül visszajövő Jézus is az Emmausi kettőnek magyarázza az írásokat, az írott igét. Annak a nyomán ismerik fel, amelyek róla Mózestől kezdve megirattak. Meg is rója egy kicsit az Úr Jézus, ó, ti balgatag és resszívűek mindannak elhívésére, amelyeket a próféták mondtak. Tehát ott van, és testvérem, ott van. Hát itt van a kezünkbe az írott ige. Itt van. Itt van kijelentve. Azért szoktunk felírni valamit, hogy ne felejtsük el. Nos, Isten megelőzött bennünket, hogy ne felejtsük el, írásba adta az ő igéjét. Még a magyar szólás is azt mondja, írás beszél. De beszéle. Nos, beszéljen, mert igenis a Szentlélek által megszólít, mert a Biblia nem regény, hanem rádió. Üzenete van. Nem csak olvasni lehet, hanem hallani, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az elmúlt egyik alkalommal főleg a negatív bizonyítékokat vettük arra vonatkozóan, hogy mi van, mi lesz a halál és a feltámadás között. Most inkább a pozitív részére szeretnék egy néhány percben még rámutatni. Hogy a halál utáni állapot tudatos, vagy legalábbis a tudatnak bizonyos létét feltétlen feltételezi, mert másképp nem tehetnék az elhunytak azokat a dolgokat, amelyeket tesznek. Csak itt előre bocsátom, aztán már bizonyítom. Tehát a halottak gondolkodnak, következtetnek, benyomásokat szereznek, tapasztalatokat, beszélnek, imádkoznak, sőt, elhatározásokat is hoznak. Idézem. Először szabadon néhány részét majd szó szerint. Jelenések 6-9. Olyan lelkekről esik ott szó, akiket Isten igéjéért a bizonságtételét kivégeztek, meggyilkoltak, fejüket vették, szó szerint idézném, akiknek a lelke ott van a mennyei oltár lábánál, és ezek imádkoznak. Hát ha fejüket vették, ha itt kivégezték, akkor nyilvánvaló nem testben imádkoznak, hanem lélekben imádkoznak. Most ide kívánkozik egy bizonyos kis szelete annak, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Testvéreim, aki itt ezen a földön lélekben tud imádkozni, az ezt az imádságot, az Istennel való beszélgetést, modern szóval, kommunikációt nem hagyja abba soha. Ezek a hívő emberek, akik vértanúk lettek, ezek már ezen a földön is imádkoztak. Folyt köv oda át. Tehát imádkoznak tovább. És ha itt befolyásolja az örökkévaló Isten, és az Isten által rendelt történéseket, a történelmet, a szentek imádsága, akkor odát nem befolyásolja? De igen, hisz már az innen felérkező imádságok értékesek, képes beszéddel szólva, ezt mondja a jelenések írója János, hogy aranypoharakba gyűjtetnek. Nem szóródnak szét? Ezek ott vannak, és a megfelelő időben, az Isten akarata szerint ezek az imádságok meghallgattatásra találnak, és teljesedésbe mennek. Oda át is, és ide át is. Mert ott is igaz az ének, az Úr meghall imát, jó volt ez, nem érdem. Így imádkoznak ott, te szent és igaz parancsoló, meddig nem ítélsz, és nem torlod meg vérünket a földön lakókon, azaz a gyilkosainkon. Honnan tudják, hogy mi történik a földön? Hát mert tudatoknál vannak, figyelik onnan a földi eseményeket. Ezért mondják, ezért kérik, hogy másik Bibliában így van, hogy mikor állsz már bosszút, mikor torlod meg, mikor érvényesíted a te igazságodat, Isten. Sürgetik az ítéletet. Tehát menj lakó létükre, beavatkozhatnak imádságaikkal a történésekbe, mint hogy itt beavatkozhattak. Lehet befolyásolni. Az örökkévaló Isten gondolatát az ember imádsága befolyásolhatja? Akik csak filozófiai faragványok isteneit imádják, és ami egy örök istenünket is így tartják, emberi okoskodás istenének, azok a nem, az változhatatlan, amit az Isten megmondott, azon nem lehet változtatni. Na testvéreim, már az Ószövetségtől kezdve találunk benne példákat. Amikor Ábrahámmal úgy beszél az Istenin barátjával, és bejelenti azt, hogy eldöntötte Sodomát és Gomorát elpusztítja. Ábrahám elkezd alkudozni, imádkozni, közben járni. Volt eredménye, vagy nem? Volt. Volt. Mert azokat, akik az Istenéi voltak, Lótot és családját, kimentette. Szinte erőszakkal ragadta ki őket. Úgy néztek aztán ki, mint a tűzből kikapott üszök. Már ott volt az ítélet. Minek köszönhetik a menekülést? Kinek köszönhetik Ábrahám imádságának? Testvéreim, nagy erő az igazak buzgóságos könyörgése itt is, és oda át is. Nos, milyen feleletet? Tehát tudatosan feleletet kapnak, a feleletet megértik. Azt mondja nekik, hogy várjanak még egy kevés ideig. Az pauzétáj, így mondja a görög. Pauza. Ezt ismerjük. Tartsatok egy kis szünetet, vagy üdüljetek még. Nyugodjatok még egy kicsit. Mindennek rendelt ideje van. Majd elhozom én azt az időt is. És veszik az adást, engedelmeskednek neki, és várnak. Tehát nem öntudatlan állapotban vannak, hanem már nyugodt boldogságban. Várják, amíg kiteljesedik a végső megdicsőülésük. Hiszen a következő fejezetben ugyanezek a tömegek, akiknek a lelkei ott imádkoznak, fehér ruhát kapnak, pálmaágakat, Isten tehát biztosítja őket arról, hogy ők már kegyelemben vannak, és hogy folyamatban van az ő végső állapotuk, végső megdicsőülésük. Ugyanolyan vigasztaltatásban részesülnek már, amikor Isten azt mondja, mai szóval, várjatok, ami késik, az nem múlik. Amit ígért, mind beváltja Krisztus a nagy király. Várjatok! És ők nyugodtan várnak, vigasztaltatnak ebben a tudatban, mint hogy Lázár is Ábrahám kebelén vigasztaltatik. A földön elszenvedett minden testi és lelki nyomorúságáért. És ígéretet kapnak. Testvéreim, ahhoz, hogy én elfogadjak egy ígéretet, ahhoz élnem kell, nem? Hogy én magamévá tudjam tenni Istennek, vagy éppen a társamnak bármelyik ígéretét, csak az élők mondhatnak, és az élők kaphatnak ígéretet. És itt ezek a mennyben lévő lelkek ígéretet kapnak, hogyha vértanú társaik száma betelik, akkor kéréseik, amelyeket itt elmondanak, teljesülni fognak. A halott szentek tehát, foglaljuk össze még egyszer, gondolkodnak, megítélik a földi helyzetet, tudnak róla, kérést terjesztenek elő, meghallgatják a választ, és képesek annak engedelmeskedni, tehát elhatározzák, hogy még várnak. És tulajdonképpen ugyanezt a tömeget látjuk a következő fejezetben, díszruhában. Egyszerűen nem tudnak kielégítő feleletet adni a Jehova tanúi testvéreink arra, hogy nem csak 144 ezeren fognak üdvözülni. Hát már ők is régen túlhaladták ezt a számot, na akkor helyesbítették, hogy csak akiket Isten külön kiválaszt, csak a vezetők lesznek ott. Na de testvéreim, hát ha egy fejezettel később olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy azoknak a száma megszámlálhatatlan minden névből, nyelvből és ágazatból, akik ott lesznek. Én hiszem és remélem, hogy én is ott leszek. Ti is ott lesztek. E mérhetetlen, megszámlálhatatlan seregben. Én nem tudom, hogy némely hívő embernek miért öröm az, ha másikat ki tudja zárni. Ebből a csak én, vagy csak mi. És ha az Istennek más gondolata van, én nem kérdőjelezhetem meg, nem foghatom meg az Isten kezét, sem az ítélő, sem az áldó kezét. Hát ha ő neki így tetszik. Testvéreim, vegyük már végre tudomásul, hogy a mi tudásunk, még bibliai tudásunk is, hogy mondja az 1 Korintus 13, töredékes tudás. Nem tudunk mindent. De majd egykor teljes lesz a menny dicsőségében. Úgy fogjuk ismerni a dolgokat, ahogy Isten ismer minket. És magát, Istent is úgy fogjuk ismerni, ahogy ő ismer már bennünket. Ami isteni, ami Istenben van, Istennél van, az a teljesség. Most még töredékes. De vágyakozunk erre, mert nem hiába vágyakozunk, ígéretünk van rá. Ezek a vértanúk, pálmaágakkal, ott vannak a trón előtt, a bárány előtt, amint nagy hangon kiáltanak a szabadítás Istenünké és a bárányé. És a mennyei lények, rövidítve az angyalok, hozzáteszik ehhez a dicsőítéshez a maguk gondolatait. Megint visszatérünk, az elhunytak lelke tudatos állapotban van, és mindezt a mennyei kórust az üdvözült szellemek, lelkek hallják. Hiszen még a nagy feltámadás előtt vagyunk, a testi halál után és a feltámadás előtt tovább gördülnek az események az Isten mérhetetlen országában, dicsőségében, királyságában, a mennyben. Elképzelhető-e mindez, ha halottak oda át, öntudatuktól megfosztva tartózkodnának, aludnának például. Csak átalusszák az egészet, mint egy nehéz műtétet, amikor elaltatják az embert. Bár akkor is elég rettenetes dolgokat tud álmodni az ember, de hát az, ez egy más kérdés. S ha ilyen tudatlan, sőt, sötét éjszaka, ahogy némelyek állítják, a halottak állapota oda át, nos, akkor miért mond ennek ellene Pál apostol, amikor azt mondja, nekem a halál nyereség. Hát ezzel a tudatos élettel szemben a tudatlan élet, az alvás, a sötétség, a kilátástalanság előny, nyereség? Nem. Akkor az veszteség lenne. És azt mondja, hogy a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket választam, meg sem mondhatom, mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztusnál lenni, mert az sokkal inkább jobb. Hát akkor azt mondja, hogy a halál jobb az életnél. Hát ez nem igaz. Ez ha csak a testi életet nézzük, akkor se igaz. Hát még ha az örök életet nézzük. Hát az örök halál, ahogy a világ értelmezi, jobb az örök életnél? Dehogy ne, dehogy jobb. Hát világos. És akkor ezt ebbe az létbe kívánkozna elköltözni az apostol, amelyik rosszabb e földi életnél is? Nem. Az Úrnál lenni az sokkal inkább jobb, mert az elhunytak lelke tudatos állapotban van, és a hívők lelke azonnal élvezi a megváltottak örömét, a hitetlenek lelke pedig, lásd a bibliai gazdagot Lázárral szemben, szenved. Abban a pillanatban kezdődik a vigasztaltatás, az örvendezés, és abban a pillanatban kezdődik a szenvedés is. Akik az írás szerint tehát Krisztusban vannak, azok nem lehetnek a halál martalékai. Miért nem? Hát melyik az erősebb? Jézus Krisztus vagy a halál? Hát mindig az az erősebb, amelyik le tudja győzni a másikat, nem? És Jézus Krisztus legyőzte a halált. És az övéi között zsákmányt oszt, a halált legyőző örök életet osztja, amelyet az Édenben elveszítettünk. Drága testvéreim, az örökkévalóság dolgairól azért is nehéz az időben beszélni, mert az én időm, mint a szép nyár, immár lejárt, no nem csak ezért. Tudományos alapon megállapították, hogy fél óra után, háromnegyed óra után, akaratlanul az ember tudata elfárad, kezd kikapcsolni, gondolatai kezdenek másfelé. Hát maradjunk meg ezeknél a gondolatoknál, tegye ezt reménységgé, juttassa eszünkbe az emlékeztető Szentlélek, hogy van jövőnk, ilyen csodálatos jövőnk. Amen.